A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint tanít bennünket az ő írott kijelentésében, Jeremiás próféta könyvében, a 36. fejezetben, a 36. fejezet első 7 versében, majd a 11-ben, illetve a 13-tól a 19-ig terjedő igeszakaszból. Megnevezett helyről így szól hozzánk az Úr. Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a 4. esztendejében így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Védj elő egy irattekercset, és írd rá mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem neked Izraelről, Júdáról és a többi népről, attól fogva, hogy beszélni kezdtem hozzád, Jósiás idejétől egészen a mai napig. Talán meghallja Júda háza, hogy mennyi veszedelmet készülök rájuk zúdítani, és ha megtérnek a rossz útról, én megbocsátom bűnöket és vétküket. Ekkor Jeremiás hívta Bárukot, Nériá fiát, Báruk pedig leírta Jeremiás diktálása után az irattekercse az Úrnak minden igéjét, amit kijelentett neki. Majd ezt parancsolta Jeremiás Báruknak. Én akadályozva vagyok, nem mehetek az Úr házába. Azért te menj, és az Úr házában a böjt napján olvasd fel a nép előtt a tekercset, amelyre diktálásom után leírtad az Úr igéjét. Olvasd fel azok előtt a júdaiak előtt is, akik a városaikból érkeztek. Talán az Úr elé száll könyörgésük, és megtérnek a rossz útról, mert nagy és lángoló haraggal beszélt az Úr ezellen a nép ellen. Amikor meghallgatta Mikájehu, Gemarjá fia, Sáfán unokája ebből az iratból az Úr minden igéjét, elment a királyi palotába, a kancellár szobájába, ahol éppen ott ültek a vezető emberek, mindnyájan. Elisámá kancellár, Delájá, Semajának a fia, Elnátán, Akbornak a fia, Gemarjá, Sáfánnak a fia, Citkijá, Hananyának a fia és a többi vezető ember. Mikájehu jelentette nekik mindazt, amit hallott, amikor Báruk felolvasta az iratot a nép előtt. Ekkor elküldték a vezető emberek Bárukhoz Jehúdit, Netanyá fiát, Selemjá unokáját, Kúsi dédunokáját ezzel az üzenettel. Vedd a kezedbe a tekercset, amelyet felolvastál a nép előtt, és jöjj ide. Báruk, Nériá fia kezébe vette a tekercset, és elment hozzájuk. Ők ezt mondták neki, ülj le, és olvast fel előttünk. És Báruk felolvasta előttük. Amikor az egészet végighallgatták, megrettenve néztek egymásra, és ezt mondták Báruknak. Nekünk jelentenünk kell mindezt a királynak. Majd ezt kérdezték Báruktól. Mondd el nekünk, hogyan írtad le mindezeket? Diktálás után? Báruk így felelt nekik. Diktálva mondja nekem mindezeket, én pedig leírom a tekercse tintával. A vezetők ezt mondták Báruknak. Menj el és rejtőzz el te is, meg Jeremiás is, ne tudja senki, hogy hol vagytok. Az Úr szentelje meg az ő igéjét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem gyümölcstermő megtartó is lehessünk. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, hatalmas Urunk, mert te mindig megkeresel bennünket a te beszédeddel. Te nem rejted el az arcodat előlünk, mindig keresel minket, teremtményeidet, megváltott gyermekeidet. Kérünk, Urunk, hogy tégy bennünket alkalmassá arra, hogy meghalljuk a te szavadat. Látod, hogy menni minden megakadályozza azt, hogy rád figyeljünk, hogy téged megértsünk. Látod, hogy milyen nyomorult a gondolkozásunk, mennyire sok homály fedi az értelmünket. Látod azt is, hogy mennyire tudunk kiszakadni a magunk világából, és mennyire nehezen tudunk téged nagyobbnak látni a nyomorúságainknál, a problémáinknál, a félelmeinknél. Légy itt közöttünk, kérünk, Urunk, és szólj hozzánk egyenként. Erősíts bennünket, gyógyíts bennünket, dorgálj bennünket. Te látod, bölcs pásztorunként, hogy mire van szükségünk. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük tőled, mégpedig úgy kérhetjük tőled, mint gyermekek, az Úr Jézus által. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésére készülve énekkel könyörögjünk, énekeljük a 172. dicséretünket. A 172. számú dicséretünket énekeljük, szűkölködünk nagy mértékben. Tisztelt testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét a már megkezdett igeszakaszból olvasom tovább Jeremiás próféta könyvéből, a 36. fejezetből, a 20. verstől, a 26-ig Isten igéjét helyet foglalva hallgassuk. Tehát az Úr igéjét Jeremiás próféta könyvéből olvasom a 36. fejezetből, a 20. verstől kezdve a 26-ig a következőképpen. Majd bementek a királyhoz az udvarba, miután a tekercset elhelyezték Elisámá kancellár szobájában, és jelentették mindezt a királynak. A király elküldte Jehudit, hogy hozza le a tekercset. Jehudi el is hozta Elisámá kancellár szobájából, és felolvasta a király előtt, és a király szolgálatában álló vezető emberek előtt. A király éppen a téli palotában tartózkodott, mert az év 9. hónapja volt. Előtte a kályhában égett a tűz. Amikor Jehudi 3 vagy 4 hasábot elolvasott, a király levágta azt a kancellár késével, és a kályha tüzébe dobta, míg csak az egész tekercs a kályha tüzébe nem került. Nem rettentek meg, ruháikat sem szaggatták meg, sem a király, sem udvari emberei, amikor hallották mindezeket. Elnátán, Delájá és Gemarjá kérlelték ugyan a királyt, hogy ne égesse el a tekercset, de nem hallgatott rájuk. Sőt, megparancsolta a király Jeraméjel királyfinak, Szerájának, Azriel fiának és Selemjának, Abdeél fiának, hogy fogják el Bárukot, Báruk írnokot és Jeremiás prófétát, de az Úr elrejtette őket. Szeretett testvéreim az Úr Jézusban! A felolvasott igeszakasz egy nagyon viszontagságokkal teli kort idéz elénk, a zsidók történetéből, amikor is az országdúlás évtizedei vártak rá, mert a nagyhatalmak vetekedtek egymásért a gazdasági befolyásért, és azért, hogy milyen nagyobb területeket hódíthassanak el, és ennek a vetekedésnek és dulakodásnak a színterévé lett Júda is. A felolvasott igeszakaszban Jójákim királyról hallhattunk, mert amikor ezek az események bekövetkeztek, akkor ő volt a király. Jójákim királyról tudnunk kell, hogy egy nagyon komoly hívő fölmenője volt. Jósiás az istenfélő királynak volt a fia. Jósiás szerette az urat, tudjuk, hogy ő reformálta meg az emberek lelki életét, ő térítette vissza az embereket az Úrhoz, legalábbis külső erővel, törvényekkel próbálta ezt, miután megtalálták a törvényt, az Isten igéjét, minden erővel gondoskodott arról, hogy ezt kihirdettessék, és tudta azt, hogy az emberek megújulásának és a nép megerősödésének ez lehet az alapja, hogyha az Úrhoz odafordulnak. Szerette Istent, és ez azt eredményezte, hogy engedelmes volt az Úrral szembe. De a fiáról, Jójákimról ezt már nem lehetett elmondani. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Sajnos sokszor látjuk ezt, hogy vannak hívő szülők, akik szeretik az Urat, és emberileg nézve mindent megpróbálnak megtenni annak érdekében, hogy a gyermek is megtalálja az élet forrását, de nem így történik, vagy nem az ő tudtukkal történik ez meg, vagy nem a szemeik előtt játszódik le. Jósiás nem érte már meg azt, amikor Jójákim, a fia, gonoszszá lett és gyalázta az Úr szövetségét, és talán az Úr kegyelme volt az, hogy nem látta a fiának a gonosz tetteit és azokat a szörnyűségeket, amelyeket véghez vitt. Jójákim kegyből volt király, mégpedig tudjuk azt, hogy az egyiptomiak tették őt vazallus királyá. Ekkor Egyiptom is egy jelentős hatalomnak szállított abba a térségbe. Júdának, Izraelnek ekkor már jelentéktelen volt az ereje, és azt látták, hogyha becsatlakoznak, beédesgetik magukat valamelyik nagyhatalomnak a zászlaja alá, akkor majd abból ők profitálhatnak. Hát Jójákim éppen Egyiptomot választotta, és Nékó fáraó adta neki a hatalmat. Jójákim nagyon hálás volt ezért, hogy ez a hála mennyire a számításból történt, nem tudjuk, de a népével nem törődve úgy próbálta ezt a kegyet megfizetni, hogy hihetetlen mértékű adókat bocsátott ki a népre, sanyargatta a népet, és ezt aztán mindet továbbította az egyiptomi kincstárba. Láthatjuk, hogy nem a népe érdekeit szolgálta, és az meg, hogy milyen volt a lelki élete, az meg katasztrófa. teljes mértékben romokba hevelt Izrael vallási élete, a bálványimádás újra teret nyert. Annyira megromlott már a nép Jósiás idejében is, hogy hiába hozta ezt a reformot Jósiás, nem sokáig tartott, mert a nép vezetőit tágabb értelemben nem tudta megtérésre bírni, és ekkor ez már késő volt. És Jójákim, akinek meg ez semmit nem jelentett, a lelki élet, a vallás marginális kérdés volt az ország irányításába, az ő szemébe, el tudjuk képzelni, hogy az istentelenség milyen méreteket öltött. A báványimádás, a gyermekáldozat, minden újra elharapózott, hihetetlen haragot vívva ki erre a saját fejükre. Ekkor tűnt fel a színen Jeremiás, aki már Jósiás idejében is munkálkodott Istennek, ez az áldott embere, és Jeremiást arra hívta el az Úr, ismerjük őt, tudjuk, hogy Isten akaratát tolmácsolja a nép számára. Isten még mindig szerette a népét, még mindig nem mondott le a népéről, és újra drága követeket küldött a népéhez, hogy hát ha megtérnek, ez egy nagyon megható szó itt, talán meghallják az igét, talán befogadják, talán visszatérnek a halálba vezető útról. Az Úr az komolyan vette a szövetséget, és Jeremiás is szerette az Urat, és engedelmeskedett neki. Jeremiás ekkor éppen per pillanat tudtunk a börtönben lehetett, mert mindig olyan üzeneteket mondott, amik népszerűtlenek voltak az istentelen szívű emberek előtt. Őt nem érdekelte az, hogy mások erre mit szólnak, mi lesz a következménye a szavainak. Ő egy dolgot tűzött ki célul, amit Istentől üzenetet kapott, azt maradéktalanul adja át a címzetteknek. Nem azt nézte, hogy ezt majd tetszik, nem tetszik, mit szólnak hozzá ebből, nekem milyen hátratételem származik, tudok ebből valamit profitálni. Saját magával sem törődött, hanem az Úrnak a megbízható hírnöke volt. Jeremiásnak azt mondta Isten, hogy vidd el a megtérésre hívó igét, amit mondok neked, azt juttasd el hozzájuk, mert lángol a haragom ellenük. Jeremiás akadályozva volt, és ezért Bárukot kérte meg, az ő írnok szolgáját, aki hát Jeremiásnak a munkatársa volt, és Báruknak lediktált minden igét, amit Isten mondott. Az Úrnak ez egy igehirdetése lehetett a népe számára, valószínű, hogy egy nagyobb terjedelmű igeszakasz volt, ez az is lehet, hogy Jeremiás könyvének bizonyos részeit tartalmazza ez az igehirdetés, mert egy irat tekercsre kellett ezt leírni, tehát nem csak néhány mondat volt ez, hanem gondolatmenetek. Ez is Istennek a szeretetét mutatja, hogy ő részletekben menően próbálta meggyőzni a népét arról, hogy mérőt kell választaniuk. És ezt Báruk leírta diktálás után. Elment Báruk, és azt hagyta neki Jeremiás, hogy a templomnál olvassa föl, a templom előterében, a templomnál, az úrházánál, mert ekkor egy nagy ünnepre sereglettek össze a zsidók. Egy bőti nap volt, amikor a vidéki városokból sokan eljöttek, és nagyon sokan voltak ott, és sokan hallhatták ezeket az igéket. És ennél még talán az is fontosabb, hogy a szívük, amikor az ember bőjtől, ami ugye a bűnbánatnak a kifejeződése, talán még nyitottabb arra, hogy az Úrra odafigyelnek, és Istennek a szavát befogadják. Összetört szívű emberek többen lehettek ekkor, és Isten ezt az időzítést tervezte, hogy akkor mondd el ezt az igét. Engedelmes volt Báruk, a lelkülete ő is Jeremiás lelkületét hordozhatta, mert a próféta lelkek engednek egymásnak, és eljött, és maradéktalanul eleget tett ennek. A nép figyelt rá, és itt az ige nem arra kezd el fókuszálni, hogy a nép mit szólt, valószínűleg mint nemzet nem fogadta be ezt az igét, de mégis meghallotta a nép ezt az ige hirdetést, hanem egy másik fókuszpontot tárít elénk az ige, mégpedig azt, hogy ott voltak a királynak az emberei is, nevesítve Mikájehu, aki az egyik kancellárnak volt az utódja, és ő is hallotta ezeket a szavakat. Teljesen más füllel hallgatta, mint ahogy az Úr ezt szánta, mert ő ebben árulást látott, és politikai ellenlábasokat látott ebben a programban. Valószínűleg nem Istent vette észre Mikájehu abba, amit Jeremiás itt mondott, hanem azt, hogy ez nem jó, amit ő mond. Ez nem a király akarata, a király kényekedve szerint való. Nagyon érdekes ezt látnunk, testvéreim, hogy egy kicsit itt megálljunk még mielőtt ennek a következményeibe belemegyünk, hogy itt mi történik. Mert tulajdonképpen az ige természetének a titkát is felfedi ez a jelenet, amit itt láthatunk. Azt látjuk, hogy Isten az ő örök tervéből, az ő akaratából kijelent valamit az ő szolgájának, amit tovább kell adni. Megmondja a címzetteket is az ő népe. És amikor a próféta ezt az igét meghallja, akkor ő neki az nem dolga, hogy értelmezze ezeket az igéket, vagy hogy ő felülbírálja, vagy elkezdjen ügyeskedni azon, hogy hogyan tehetni ezt emészthetőbbé, befogadhatóbbá, hanem neki csak az a dolga, hogy ott, abban az időpontban, azon a helyen azoknak az embereknek azt, amit hallott, továbbadja. Talán nem degradáló ez a kifejezés, de szócső az Isten embere. Amit ő hallott, azt tovább kell adni. Ebben benne van az ember, mert nyilván benne van a nyelvi világa, a gondolatvilága, a stilisztikája, de ez nem másítja meg, és cseppet sem változtat az Istennek a szaván. És amikor ezt az ember továbbadja, akkor az nem dolga az embernek, hogy az esélyeket latolgass, hogy ezt befogadják, vagy nem fogadják be. Jeremiás egy nagyon érzékeny férfi volt, ezt tudjuk róla, szerette a népét. Nyilván fájt neki, hogy látta azt a mocskot, ami ott zajlott az országba, és ugye a hívőket ezt mindig fájdalommal tölti el, amikor a lázadás vesz bennünket körül, meg amikor a bűn vesz bennünket körül, de nekünk mégsem dolgunk az, hogy az üzenetből elvegyünk, vagy pedig Istent vádoljuk azért, hogy azt az üzenetet nem fogadják be. Jeremiás hatalmasnak látta az Urat, és ez volt az ő titka, ez volt az ő szolgálatának a hajtó ereje, és tudta azt, hogy amit ő most fog tenni, az két dolgot foglal magába, az életet és a halált kell a nép elé tárni. Tulajdonképpen minden igehirdetésnek ez a tartalma, két dolgot tartalmaz, életet és halált, kegyelmet és ítéletet. Amikor az Úr beszél, amikor bármit mond, akkor mindig ez a két dolog van benne, az ige természet az ilyen, hogy élet azoknak, akik befogadják, és akik odahajtják rá a fülüket, és halál azoknak, akik megkeményítik a szívüket. Ugye most olvassuk Péter első levelét az újszövetségi részbe a kalauz szerint, és ott az élő kövekről, amikor beszél a Szentlélek, akkor azt mondja, hogy akik a szegelet követ, amire az élő kövek, akik a Krisztust megvetik, akire az élő kövek, a hívők ráépítik az életüket, azáltal viszik végbe ennek a Krisztusnak a megvetését, Isten igének a megvetését, hogy engedetlenek. Engedetlenek. Nem engednek az igének. Azok, akik befogadják, azok engednek az igének. Úgy is mondhatnánk, hogy az igének az a fogadtatási lehetőség, hogy vagy engedelmeskedünk neki, vagy nem engedelmeskedünk neki. Mind a kettőnek nagyon komoly következményei vannak. Az egyik az áldást hozza magával, ha valaki engedelmeskedik neki, a másik pedig az átkot. Az átkot, ha valaki az igének ellene áll. Ez lehet csendes engedetlenség is. Nem biztos, hogy azt jelenti, hogy valaki ott kint rugdossa a templom ajtót, amíg mi itt vagyunk 9-től 10-ig, hogy ti bolondok, minek vesztegetitek itt az időt, hanem csak annyi, hogy az ember tud róla, de nem cselekszi, nem bízik benne. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert a nép is tudott erről, majd itt látjuk, mint a főemberekről is tudjuk, hogy tudták azt, hogy mi volt az Isten igének a tartalma, és tudták azt is, hogy fog eljönni az ellenség, aki őket elpusztítja, de nem engedelmeskedtek az igének. A szabadítás útját tudták, a kulcsát, Istent ismerték, de nem engedelmeskedtek neki. Jeremiás ennek a tudatában volt, és ezért számára ez, hogy is mondjam, egy olyan küldetés volt, amit halált megvető bátorsággal végre tudott hajtani, mert tudta, hogy ő csak egy eszköz, és itt a láthatatlan Istennek az örök tervét kell, hogy végrehajtsa. Hát nem tudom, testvéreim, de amikor mi beszélünk embereknek az igéről, akkor mi hogyan tekintünk a kudarcainkra? Ez egy nagy kérdés számunkra, mert sok olyan hívővel találkozok, vagy magam is beleeshetek ebbe a kísértésbe, hogy a látszólagos eredménytelenség az ige hirdetésnek bennünket szomorúvá tesz, vagy legalábbis visszavet a szolgálatba. Hát ne gondoljuk azt, testvéreim, hogy az ige érvényesség a mi hitünktől függ. Senki ne gondolja azt, hogy Isten igének az ereje bilincsbe van verve, és attól függ a valósága, az igazság tartalma, hogy az emberek mennyire tulajdonítanak neki hitelességet. Az Isten igéje minélkülünk is önmagában is megáll. Igaz. Nem érdekli ilyen értelemben, ne értsük félre, nem érdekli az Istent, hogy azt elfogadja valaki, vagy nem, az attól úgy van. Nem attól függ az elfejt toronynak a léte, hogy az ott van-e, hogy én elhiszem-e, hogy ott van, mert talán kinevetnének, ha én tagadnám, hogy az hát nincs is elfejt torony, hát az nem attól függ annak a toronynak a valósága, hogy én azt elhiszem-e, elismerem-e, hogy ott van Párizsban, Franciaországban, mert az attól is, akkor is ott van. Tehát a váltság az áll, az üzenet az érvényes, és az erejét és a belévetett reménységünket nem az határozza meg, hogy azt az emberek hogyan fogadják. Ezért nem szabad az Isten embereinek, egyikünknek sem elszontyolodnia akkor, hogyha a munkahelyünkön évek óta evangelizálunk valakit, vagy a szűkebb, tágabb környezetünkbe, mert nem mi viszünk rá embereket megtérésre. Nem a mi ékeszólásunktól függ, nem attól, hogy hogyan öltöztetjük a szavainkat, baj lenne, ha ettől függne. Ez az Isten szent lelkének a szuverén hatalmától függ. Nekünk egyetlen egy feladatunk van, hogy amit hallottunk, azt továbbadjuk. Ez nem azt jelenti, nagyon fontos, hogy hát akkor csöndben maradunk, vagy hogy önátadott élet nélkül végezzük a szolgálatot, mert ettől függetlenül meg kell tennünk mindent, hogy a másik embert megnyerjük a Krisztusnak. Úgy kell hirdetnünk az igét, mondta egy nagy igehirdető, mintha minden rajtunk múlna, tudván, hogy semmi se rajtunk múlik. Értjük ezt, szeretteim. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, önmagunkat nem kímélve, hogy a másik emberhez elvigyük az üzenetet, és az életünkkel, a szavainkkal bizonyságot tegyünk az Úrról, mint ahogy Jeremiás is tette, de hát azért tudjuk, hogy nem mi fújjuk a passzát szelet. Nem mi adunk annak a másik embernek életet, és nem a mi igehirdetői talentumunktól, vagy evangelizációs rátelmetségünktől függ az, hogy abban a másik ember végeződik el. Nagy példa erre Spurgeon, az igehirdetők fejedelme, akit így szoktunk nevezni, aki nagyon áldott eszköze volt az Úrnak, és hát tudjuk, hogy egy pici kis pöttöm gyülekezetbe fért meg egy cipész igehirdetésére, aki erős tájszólással beszélt rendkívül egyszerűen arról az igéről, amit éppen ott kapott, mert a lelkész nem jött el az Isten tiszteletet megtartani, és a Spurgeont ezt szíven ütötte, amit ő ott hallott. Nem az öltözete számított a szavaknak, a másik ember felekezeti hovatartozása, hanem amit mondott, meglátta benne az Isten igét. Bármennyire egyszerű szavak voltak, ő neki az az életet adta. És ezért senki se appellálhat arra, hogy kitől hallja az igét, hanem azt kell nézni, hogy mit mond az a másik ember, az Istent kell benne látni. Hát nagyon fontos látnunk, hogy Jeremiás ennek tudatában volt, és ő ennek ellenére mindent megtett azért. Lehet, hogy ő akadályozva volt, hogy elmenjen és ezt az igét elmondja, akkor elővette a szolgáját, és Bárukot küldte, lediktálta neki. Nem kis munka lehetett abban az időben egyébként, az írásbeliség nem volt olyan egyszerű dolog, mint most, de ő akkor így gondoskodott arról, hogy pontosan azt, amit az Úr mond azoknak, és ott és akkor elmondja. Először a népnek. Mint mondottam, ott volt Mikájehu, Gemarjá fia, és ő tudatában volt annak, hogy amit itt Jeremiás mond, az nem fog tetszeni a királynak, Jójákimnak. Akkor már ezek az emberek megromlottak. Elképzelhető, hogy ott pislákolt egy kicsit a lelkiismeretük, mert tudták azt, hogy ez nem akármi, amit ő mond, az Isten beszédjének, igének a profétai igényével lép föl, de őket már ez nem annyira hatotta meg. Egy hatalmas kéreg volt a szívükön. Nem ismerték Istent, és számukra nem volt akkora értéke a szavának. Ez az ember elment, ez a fiú, és megjelentette a király embereinek. Ugye ez már a második lépcső a nép után, hogy miket mondott ez a proféta. És azok, amikor ezt hallották, megrettenve néztek egymásra, és ez egy nagyon érdekes reakció, szeretteim, hogy megrettenve néztek egymásra. Hát ebben nagyon sok minden belekeveredhetett, pontosan nem tudjuk, hogy miért rettentek meg. Lehet, hogy a királytól féltek, lehet, hogy azt látták, hogy akkor oszlóra tettünk, ha a királyt is el fogja pusztítani az Isten, de az is lehet, hogy a saját életüket féltették az Úr előtt, mert valami felébredt bennük, hogy nem jó pártra álltunk, nem jó párt oldalára álltunk. Amikor visszaüzennek, hogy amikor oda idézik maguk elé Bárukot, és Báruk pontosan elolvassa nekik ezt a tekercset, akkor az a reakció is megjelenik, hogy el akarják rejteni Bárukot, és hogy darabig nem mutatkozzatok, rejtőzzetek el. Ez mutatja azt, hogy sejtették, hogy ennek az ítéletnek lehet valami valóságtartalma, tudták azt, hogy ez nem jó, de nem számoltak vele. Ez szeretteim a mai embernek a tipikus példája. A legtöbb ember az hiszi azt, hogy valami lesz a halál után. Persze mindenki azt mondja, hogy biztos a mennybe jut. Legtöbben, ha lesz, akkor hát biztos, hogy a mennybe jut, mert olyan sok jó dolgot tett, meg apukája, meg a nagypapája is presbiter volt, meg nem tudom én miket csinált, vagy saját elképzelését elénk tárja. És úgy ez azt jelenti, hogy az emberekben benne van egy ilyen ítélettudat, főleg a magyar emberekben, hogy a sokakban ez az Isten kép, hogyha jól élünk, akkor szeret az Isten, ha meg bajaink vannak, akkor meg valami rosszat tettünk az Úr ellen. Egy ilyen fajta, hogy így mondjam, sértés nélkül alacsony szintű vallásos tudat lehetett egy ilyen káoszszerű Isten tudat a szívükbe, de ez a tudat ez csak annyira volt elég, hogy a lelki ismeretüket, meg az aggodalmukat fölébressze. És ez aztán valaki számára úgy is megvalósulhat, hogy el is fogadja, hogy ez így lesz. Én ilyen emberekkel is találkozok, de szerintem mindannyian, hogy tudja azt, hogy bűnös. Legalábbis a szavával ezt mondja, valamilyen szinten biztos nem vagyunk az Úr, és nem tudjuk a szívek mélységeit megvizsgálni. Tudja azt is, hogy lesz ítélet, tudja azt is, hogy mi a szabadulásnak az útja, de ez nem menti meg. Erre mondjuk, hogy az ismeret az nem elég önmagába. Nagyon sok ember nagyon szépen beszél az Úrról, hogy mennyi minden megsegítette őt, milyen jó lenne már, ha megszűnének a szenvedéseim, és ott a mennybe lennék. Nagyon sokan tudják azt, hogy kicsoda Isten, kicsoda Jézus, megtanulták, lekonfirmáltak, és ez a fajta vallásosság talán még azt mondom, hogy rosszabb, mint amikor valaki tagadja az Istennek a létezését. Mondta az egyik áldott evangelizátor azt, hogy a templomban lehet a legkönnyebben elkárhozni. Mert akkor úgy gondolom, hogy az így elég. Ez ennyi. Elég az üdvösségemhez, itt vagyok, lát a lelkész, jóba vagyok a lelkésszel, meg itt a testvérekkel, és akkor ki tudom kerülni Istent. Tudok én Jézusról, tudom, hogy mi az az üdvösség, még biztos bűneim is vannak, hát mindenki bűnös, én is az vagyok, de igazából nem szakadt rá ez teljes mértékben, és a halálra ítéltek kiáltásával nem kiáltott még az Úrhoz, hogy könyörülj rajtam. Nagyon sok ilyen ember van, akik ilyen ismeret szinten tudnak Istenről, de a szívük még nem az Úré. Egy nagyon aranyos sorozattal próbáltuk ezt a gyerekeknek a múltkor a hittanórán szemléltetni, és római igazságokat próbáltuk egy anyag keretében bemutatni, római levélből származó igazságokat az Úrról, és ott egy kisfiúról van szó, aki nagyon szeretett lubickolni, de nem jó úszó volt, és amikor a mély víz felé vette az útját a matracán, akkor mindig tudta, hogy gyorsan vissza kell menni, mert nem ér le a lába. És az egyik nap, amikor így lubickol és önfeledten fekszik, ringatózik a hullámokon, nagyon mélyre sodródik, és azt hallja, hogy kidurran a matraca, pillanatok alatt a vízbe csobban, egy darabig ugye kutyaúszással próbálja magát fönntartani, de egy idő után minél jobban kapálózik, annál jobban fogy az ereje. Tudja ő, hogy hol a part, tudja ő azt, hogy hát nem kellett volna erre jönni, meg tudta azt, hogy mennyire nem jó úszó. Azt is tudta, hogy ki tudja megmenteni az úszómester, de ez az ismeret itt semmit se jelent számára. Neki engedelmesnek kellett volna lennie, ezen veszélyforrásoknak és ezen problémáknak a tudatába, ezt komolyan kellett volna lenni, hogy nem vagyok könnyelmű, és nem sodródok be. És nem mentette meg az, hogy tudott arról, hogy ki tud rajta segíteni, hanem csak akkor, amikor odaúszott hozzá, megfogta, és az erős karjaival néhány csapással kivitte a partra, és megmentette az életét. Nem elég tudni a dolgokról, testvéreim, meg ott pancsolni az egyház környékén, ahogy valaki mondta, hanem nekünk bíznunk kell abba, aki nekünk az életet adhatja, és engedelmesen kell végrehajtani azt, amit ő mond. Ezek az emberek nem arra adtak, amit Isten gondol, hanem számukra sokkal fontosabb volt az, amit a király gondol az ige hirdetésről, amit a másik ember gondol az Úrról. Nem tudom, testvéreim, hogy bennünket ez szokott-e visszavetni, de ez egy nagy kísértés, amikor a másik embernek bizonyságot teszünk, hogy attól félünk, hogy mit fog hozzá szólni, hogy ő ezt hogy fogadja, vagy rám hogy fog nézni, ha rólam kiderül, hogy én ebbe hiszek, meg hogy rám egy ilyen etikai mérce vonatkozik. Kire nézve tesszük a dolgainkat, szeretteim? Mi a fontos, amit a másik ember gondol, vagy fog gondolni rólam, és azt latolgatom, hogy így az esélyeim, meg a lehetőségeim hogyan változnak, vagy pedig egy dolog számít csak, hogy az Isten mit vár el tőlem. Ő egyértelműen megmondja, hogy őben neki kell inkább tetszeni, hogy nem az embereknek, és mindig abban van az áldás. Figyeljük meg, sokszor nagyon hálások, ha nem csöndben maradunk, hanem megszólalunk, és megmondják, hogy nem is gondoltam volna rólad, és milyen jó hallgatni azt, amit te most mondasz az Úrral, és nekem is erre van szükségem. Ha pedig nem így van, nem a mi ellenségeink, nem bennünket bántanak, nem bennünket néznek le, hanem az Úr ügyét. Mi szócsövek vagyunk, testvéreim, és nagyon fontos, hogy ezt a feladatot engedelmességben töltsük be. Ott magukba ókumláltak ezek a vezető emberek, és hát arra jutottak, hogy hát állami áll ebbe a proféciába, azért csak el kéne mondani a királynak, mert aztán ebből mi lesz, ha nem tudja. El is mentek a királyhoz, aki ekkor éppen a téli palotába tartózkodott. Hideg évszak volt ebben az időpontban. Hát ez a hideg, ez nem azok a mínuszfokok, amiket mi megszoktunk, hanem hűvösebb volt, és a Jójákimról azt is tudjuk, hogy neki nem felelt meg a palota, amikor őt királyát tette, igazából törvénytelenül Nékó a fáraó, hanem a palotát továbbfejlesztette és a luxus szintre emelte. Valószínűleg ez a téli palota is ennek lett az eredménye, vagy a szüleménye, egy ilyen értelmetlen költekezésnek. Mindegy, ott volt, és ebben a palotában volt egy kézmelegítő kályha is, így fordítja a Biblia, ahova mi közben a fontos emberek tanácskoztak, néha oda mentek, és akkor kidugták a ruhájuk alól fűtés nem lévén a kezüket, és ott melengedték, és szövögették a terveiket, meg ott beszélgettek a tűz körül. És fontos funkciója lesz ennek a kályának, mert remegve, de elkezdték felolvasni ezt a proféciát a királynak. És a király először biztos érdeklődve hallgatta, de ahogy hallgatta, egyre inkább torzult az arca, mert az összes profécia ellene irányult, és arról beszélt, hogy hogyan fogja Isten rájuk küldeni a kádeusokat, azaz a babilóniakat, hogyha nem térnek meg, és nem fogadják el azt, hogy nekik csak az Úrba kell bízni, nem a nagyhatalmak kegye után kell szaladni, nem az számít, hogy kivel van jóba az ember, kihez dörgölődik, hanem nekik az Úrra megmentőjük, az Úrra szabadítójuk. És hát nyilván, mivel Istenben nem bízott Jójákim, ezért számára ez nem egy szívmelengető beszéd volt, amit itt hallott, és az egész életvitelét kellett volna föladnia, az egész erkölcsiségét, az egész értékrendjét kellett volna sútba vágnia, magyarul a megtérést kellett volna a szívében véghez vinnie, oda kellett volna adni magát az Úrnak, és mindent kárnak és szemétnek ítélni, amit ő korábban tett, gondolt. De mivel ő nem szerette Istent, és magát nem tartotta gonosznak, rossznak, úgy gondolt, hogy nem érvényes az az ige, amit itt mond. És ezt egy nagyon brutális, gyalázatos módon nyilvánította ki, ahogy a kancellár olvasta ezt az igét, ő kihúzta a zsebéből a kést, és amikor egy hasábot elolvasott, akkor fogta, lehasította, letépte, és beledobta a tűzbe, ahol a kezüket melegítették. Aztán, na olvasd tovább, mit mond még ez az Isten? Akkor tovább olvasta, akkor még keményebb dolgokat mondott róla, megint lehasította, és akkor megint belevágta a tűzbe. Így gyalázta meg, nem akármilyen gonoszságról tesz ez bizonyságot, az Úr beszédét, igazából magát Istent. Magát Istent. Mert aki az Isten igét megveti, az nem a szolgáját veti meg, nem ezt az irodalmi művet, mert az is a Biblia, hanem az élő Istent, az ő akaratát veti meg, és ennek nagyon súlyos következményei vannak, mint ahogy Jójákinnál is nagyon súlyos következményei voltak ennek. Addig csinálta ezt koncepciózusan, amíg el nem fogyott az egész tekercs, és az egész, hogy így mondjam, Bibliát, üzenetet, amit őnek jókor az Isten igéje volt, meg nem semmisítette emberi eszközzel. Voltak ott emberek, akik mondták, hogy ezt azért nem kellene. Ne égesd el, hát valami a szentnek az emléke még csak ott volt bizonyos emberekbe, de a királyt ez nem érdekelte. Ők pedig nem nagyon ágáltak az ellen, hogy ez megtörténjen. Ez is tulajdonított itt nékik később bűnül, hogy ők nem álltak ki az Úr igéje mellett. Testvéreim, amikor Isten gyalázzák, amikor valami hamisságot akarnak kikerekíteni, vagy készülnek rá, akkor olyan csendesen, olyan kis piszmokba oda megyünk, mondjuk, hát ezt nem kéne, mindegy, csináljátok, én ebben nem veszek részt, vagy pedig oda csapunk az asztalra, és azt mondjuk, hogy mi ez a gyalázat, hogy meredte ezt, vagy azt, hát ez az Isten sérti. Hogy mered megcsinálni a másikkal, hogy mered megcsinálni az Úrral. Benne van-e a szívünkben ez a jeremiási lelkület, testvéreim, hogy mi igenis kiállunk az Úr igazsága mellett a mindennapi életünkbe is. Hát nyilván mindannyiunk számára az orcánk pirulása az, ami ebbe az osztály részünk, de az igében bátorítani akar bennünket az Úr, hogy ne legyünk olyanok, mint ezek a kancellárok, ezek a főemberek, hogy ott szépen kezüket tördelve, sopánkodva nézték, hogy ez végbe megy, és semmit nem csináltak. Csak annyit kellett mondaniuk, hogy ezt nem szabad megtened, és azonnal hagyd ezt abba. De ők sokkal jobban féltették a pozíciójukat, a pecsenyéjüket, és még sorolhatnánk, hogy mit. A király semmibe vette ezt az igét, és az is árulkodik a tettéből, hogy ő a Bibliának az ihletettségére nézve is nyilatkozott ezzel kapcsolatban, mert ő talán úgy gondolta, hogy ezt emberek írták. Az igét itt nem az Úrtól jövőnek tartotta valószínű, hanem ő Jeremiást és Bárukot látta ebbe. Hogy ők, nekik ez az ő magánvéleményük, és valószínű, hogy ezzel is nyugtathatta magát, hogy ő ezt megteheti. Ez egy vélemény. Én meg máshogy gondolom. Hát itt megint azt mondjuk, hogy mindegy, hogy ki írta le, mindegy, hogy ki mondja, az attól áll. Mint amikor olvasunk egy hivatalos iratot, valamelyik hatóságtól jön, hogy nekünk mennyi, mit tudom én, gépjármű adónk. Lehet azt mondani, hogy ja, hát ne vicceljen már, te nem tudom, milyen Mariska írta, én azt ismerem, az egy sima kis ügyintéző, hát én ezt nem fogom befizetni, ne bohózkodjál már vele, hát annyi mindent segítettem neki, és akkor ilyen pénzt kér. Lehet ezt mondani, csak teljesen mindegy, hogy ki írta le, az a lényeg, hogy az kidiktálta, vagy kinek a törvény alapján küldte el nekünk, attól majd ne csodálkozzunk, ha a NAV levonja azt valamikor valamelyik számlaszámunkról, vagy fizetésünkből. Nem lehet azt mondani az Isten igével szemben, hogy hát ezt emberek írták. Ez a szerzőnek a saját véleménye. Ő ezt akkor így látta, mert ezt az Isten diktálta. Ez nagyon jó, hogy ezt az ige így mondja, az Isten diktálta. Jeremiásnak megmondta az Úr, ő pedig maradéktalanul gondoskodott arról, hogy az papírra legyen vetve. És az egész Bibliára tekinthetünk így, szeretteim, mert a Bibliában 3808 alkalommal olvashatjuk azt a mondatot, hogy így szól az Úr, vagy hogy ezt mondja az Úr. És mi nem csak ezért, hanem a tartalma miatt is azt mondjuk, hogy ez az Istennek az örök és érvényes beszéde. Elégedhette a király ezt az üzenetet, attól még újra leíratta az Úr. Újra leíratta, azt nem olvastam már föl, de újra le kellett írni mindezt, hát százat is elégethet, vagy egész kéren azzal tüzelhet, ha akar, amiket ott ő megkap. Nem ettől függ az ige, az örök, mert az ég és a föld elmúlik, de az Úr beszéde az sohasem múlhat el. Jézus azt mondja, hogy az írás az nem bontható fel. Nem lehet azt tenni, hogy ez tetszik, ez nem tetszik, ez vonatkozik rám, ez nem vonatkozik rám, ez libling, igaz szakasz, azt meg nem olyan jó olvasni. Könnyebb a mennynek és a földnek elmúlni, hogy nem a törvényből egy pontocskának is elesni. Tudjuk, ez a pontocska, az a pici kis joda a héber írásba, ha négy részre osztjuk a héber betűket, a legkisebb kocka részt foglalja el a jod, és azt mondja, hogy ez a pontocska, hogy így fordítjuk, még az se tűnhet el az Isten igéjéből, amit az Úr Jézus a lelke által leíratott. Mindegyik érvényes, mert a hívőknek az életet hordozza. Nekünk nem az ítéletet hordozza, ha ismerjük Jézust, hanem az életet. Mi még az ítéletes igékben is gyönyörködhetünk, testvéreim, mert az Isten igazsága ragyog föl benne. Mert az Isten igazsága ezekben az igében mindig fölragyog. Számunkra az életet jelenti, mások számára meg a félelmetes elpusztulást, a kárhozatot és az örök szenvedést, ha annak nem engedelmeskednek. Nekünk nem félnünk kell ezektől az igéktől, hanem ezeket hirdetnünk kell. Hát Jeremiás és Báruk történetét tovább is folytathatnánk, mert egy nagyon gazdag igeszakasz. A mi gyülekezetünkben most Jeremiás életéből, szolgálatából próbálunk szemezgetni az igei alkalmakon, és hihetetlenül tanulságos és gazdag ő is számtalan bizonyságtévő lélek mellett, ahogyan az Urat szolgálta. Láthattuk tehát, testvéreim, ebből az igéből, hogy Isten szerette a népét összefoglalva még akkor is, amikor az letért a szövetség útjáról, elküldte a kegyelem hírnökeit, akik Isten szavát adták tovább megmásítatatlanul és rendkívül nagy hűséggel. Ez az ige kegyelmet és életet hordoz azok számára, akik befogadják, és elhordozhatatlan ítéletet azoknak, akik megvetik. Ennek az igének az érvényessége és a dicsősége nem attól függ, hogy mi mennyire bízunk benne, mennyire hisszük el azt, hogy hogyan fogadják azt a népek, hanem abban áll ennek a dicsőségnek a záloga és igazság, hogy az Isten szájából származik. Fontos, hogy mi ezt a dicsőséget látva, az igének ezt a természetét látva hirdetjük-e azt, és töltjük-e be azt. Végül pedig nem lehet Isten igét megsemmisíteni, elpusztítani, eltörölni, mert ez a mennyből való Isten műve, és amit Isten így hoz létre, az örök. Hát adja az Úr, hogy tudjunk bízni az Úrban, az ő igéjében, örömmel és hálával végezzük ennek az igének a hirdetési szolgálatát, és adjunk hálát azért, hogyha valaki azt elfogadja, ugyanakkor imádkozzunk azért, hogy minél többek engedelmeskedjenek ennek. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Urunk, azt, hogyha adsz világosságot az igédnek a megértésére. Látod, hogy mennyire homályos az értelmünk, és mindig azt kell mondunk, hogy milyen mély a te igéd, a te beszéded, és milyen nagy kincs, ha annak egy fénysugara megérint bennünket, vagy azt fölfoghatjuk. Add meg, kérünk, Urunk, hogy ilyen utánad való kíváncsi, mohó vágyjal kövessünk téged, és keressük a te igédben a élet szavait, téged keressünk ott, mert te tudjuk, hogy megfejted magad azoknak, akik oldott sarúval és alázattal járulnak hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy előtted kedves kérés az, hogy ha mi mélyebben akarjuk érteni a te gondolataidat, és mélyebben akarjuk ismerni a te szándékaidat. És köszönjük azt, hogy te ezt így tervezted el, hogy az igében nyilatkozol meg előttünk, és az igében jelented ki magad. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te az igédhez kötöd magad, és abban láthatjuk a te dicsőségedet és a nagyságodat, és ebben adod nekünk a bátorságot is, és ebben adod nekünk az erőt a kiálláshoz, hogy azt megmásítatatlanul és változatlanul adjuk tovább, úgy, ahogy kaptuk tőled. Adj kérünk nekünk erőt, hogy ne futamodjunk meg a bizonyságtevésre elkészített lehetőségektől, hanem felismerjük azokat, és tőled kért és kapott bölcsességgel tudjuk az élet igéjét továbbadni. Látod azt, hogy mennyien ülnek a sötétségben, mennyi a megnyomorodott élet, és mennyi ember vesz bennünket körül, akik úgy gondolják, hogy értelmetlen a létezésük. Kérünk, te add meg, hogy az igét, az élet szavát hirdethessük nekik is. És köszönjük azt, Úrunk, hogy adtál ilyen példákat, mint amilyen Jeremiás is volt. Nem ő maga fény lett, hanem a te tetteid, amelyeket általa végeztél el. És köszönjük, hogy hihetjük, hogy ugyanígy bennünket is megerősítesz, és bennünket, akiknek önmagunkban nem sok értékünk van, mégis tudsz eszközeiddé tenni, és az adja a mi értékünket, hogy te Krisztusban megváltasz bennünket. Köszönjük, hogyha ezt hihetjük, és köszönjük, hogyha ez a mi célunk, és ez a mi életünknek az igazi öröme. Kérünk, Urunk, hogy legyél azokkal, akik szomorúságban vannak, akik terheket hordoznak, nehéz döntési helyzetben vergődnek, legyél azokkal, akik betegek, legyél azokkal, kérünk, Urunk, akik reménytelennek látják a jövőjüket, hogy Te beléd kapaszkodjunk mindannyian, és Te benned lássuk az életünket, annak forrását, úgy nézzünk rád, mint aki pásztorunk, vagy vezetsz bennünket, tanácsolsz bennünket, és mint aki le nem veszed rólunk a szemedet. Imádkozunk azokért, akik nem fogadtak még el téged, akik még az ellenségeid, ha jónak tetszik a szemeid előtt a kérésünk, kérünk, hogy Te törd össze az ő életüket, hogy hozzád térvén, általad újonnan születve az üdvösséget örökölhessék. De legyen meg a Te akaratod ebben is. Köszönjük, Urunk, hogy megtartasz bennünket. Köszönjük azt, hogy hordozol minket. Téged illet minden tisztelet és dicsőség. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Itt szól a mi Istenünk. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, rajtam kívül nincs más. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem azt, hogy a gyülekezetben az alkalmakat a jövő héten a szokott rendben és időben megtartják. A gondnok úr is nyugtázza ezt a hirdetést. A jövő héten tehát minden alkalmat, ha Isten éltet bennünket, megtartanak a gyülekezetben. És a gyülekezet lelki pásztora éppen a nagy becskereki gyülekezetben szolgál, Siposete Zoltán, a Biblia Szövetség csendes hétvégéje ez az ottani testvérekkel. Neki is áldott szolgálatot kívánunk, és reménység szerint mi hamarabb hazaér, talán már ma. Örömmel jöttem ismét, és szolgáltam a testvérek között, és felidéztem a sok áldást és ajándékot, amit itt kaptam ebben a közösségben. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora.